Vitai Katalin vagyok, 3 gyermek édesanyja, egyedül nevelem őket, elvált vagyok, tanítónő vagyok és fejlesztő pedagógus egy 8. kerületi iskolában. Én olyan családból származom, ahol masszív ateista volt mindenki. Isten egyáltalán szóba nem jött a családban. Egy nem létező valakinek számított, egészen 4. koromig, amikor az osztálytársaim beiratkoztak hittanra, amikor láttam őket lefényképezve szép mennyasszonyi ruhában 9 évesen, akkor anyukának én mondtam, hogy én is szeretnék hittanra járni, mert én is szeretnék ilyen szép ruhát hordani. Első áldozó is voltam, fel is vettem a szép ruhát, és akkor innentől kezdve törölt ez a program. Ez a sok hobbi közül az egyik, ami volt, tehát jártam néppáncra, jártam énekelni, jártam sportolni, és akkor jártam hittanra. Köszönöm. Egy volt a sok közül. Az égvilágon senkit nem érintett meg, igazából engem sem.
Véget is kert az egész.
Így van, el is felejtődött, és ugye hitetlenként éltem a gyerekkoromat, a szüleim elváltak, az apukám alkoholista volt, azért is vált el az anyukámtól. Anyuka nevelt minket, nagyon dolgos asszony volt, mindenki nagyon szerette, én is szerettem. Aztán az anyukám is sajnos egy idő után masszív alkoholista lett, és gyakorlatilag ebbe halt bele.
Annak idején okoltad őket, vagy esetleg mást, mondjuk Istent is, hogyha van, akkor miért ilyen a te gyerekkorod?
Istent nem okolhattam, mert nem létező. Tehát nem úgy volt Isten tagadás, hogy azt mondtuk, hogy vagy, de nem kell lesz, hanem úgy volt Isten tagadás, hogy nincs. Tehát ami nincs, nem létező, azok nem lehet okolni. Egyedül az anyukámat okoltam. Tehetetlenül néztem végig egyébként, hogy anya ebbe így tönkre megy. Ez nagyon fájó volt nekem. Elfogadtam a helyzetemet, elfogadtam az életemet, szerettem volna természetesen, hogyha anyuka nem iszik. Szerettem volna, igen, hogyha ez nincsen. De alapvetően egy vidám, jókedvű, és úgy gondolom most már így visszamenőleg egy végtelenül sérült lelkű gyermek voltam. De mégis azt gondolom a mai napig, hogy jó volt úgy, megelégettem vele. Nem vágytam nagy gazdagságra semmire, hogy szobakonyha, ez teljesen természetes volt.
Mit hozta a lehetőséget a számodra, hogy van szebb, meg értékesebb élet is?
Egyre inkább csodálkozom rá a történetre, egyre több dolgot fedezek fel benne, hogy hogyan is lettem én hívő. A dolog úgy történt, elvégeztem a főiskolát, tanító lettem, és napközis voltam először. Volt egy kolléganőm, akivel az udvaron rendszeresen beszélgettünk, és rendszeresen mondta, hogy neki Jézus ezt mondta, és Mária ezt mondta. Volt egy másik kolléganőm, aki a közvetlen párom volt, és mind a ketten azt gondoltuk, hogy ez süsű, hogy valami nincsen nála rendben, de be kell, hogy valljam, hogy annyira hitelesen mondta. Tényleg, mintha ebben élne, ebben a mesevilágban. És az az érdekes, hogy addig engem bárki a hit felé vitt volna, vagy egyennek kimondta ezt a nevet, hogy Jézus, elmenekültem. Tehát kimondottan haragot ébresztett bennem, le is butáztam őket sokszor. Tehát, hogy annyira valótlan világban láttam őket élni, szemben az én reális világommal, hogy elmenekültem tőlük, és azt mondtam, hogy nem akarok velük közösségbe kerülni. Számomra Mária, meg egyház, meg Jézus, meg Isten mesevilág volt, és be kell, hogy valljam, hogy nem volt több Jézus a héttörpénél, akit kitaláltak. De ez a kolléganőm, nem hagyhattam ott, mert naponta együtt dolgozunk, tehát menekülési útvonal elzárva, beszélt meg erről, és akkor eltelt egy tanév, és akkor úgy május vége felé mondta, hogy ő megy Medjugorjéba. Kérdeztük a kolléganőmmel, hogy mi ez a Medjugorje, és mondta, hogy tudod, ahol a szűzanya megjelenik. Akkor meg így jelentőség teljesen egymásra néztünk, hogy biztos itt valami baj van, de mondta, hogy ez egy könyvbe is le van írva. És akkor mondtuk neki, hogy persze, jó, hozd be azt a könyvet. És behozta azt a könyvet, ami szerintem a legelső Medjugorjés könyv volt Magyarországon, amit kiadtak, és a végén képek voltak. A legutolsó kép az a Krizsaváci keresztet ábrázolta, de nem a kereszt volt ott, hanem egy ilyen elmosódott, valóban, mintha egy ilyen nő alak lenne ott a képen. És azért 1989-ről beszélünk, tehát most már tucatszám hamisítják az ilyet, azért abban az időben én úgy gondolom, hogy nem volt ez annyira általános. És nekem olyan érdekes volt ez a dolog, és akkor mondtam neki, hogy én is kimegyek. És akkor a másik kolléganom is kijött. be is iratkoztam én így, mint csont ateista, hogy melyek Medjugorjeba. Kemenes Gábor atyával voltunk, mindig van egy indulás előtti mise. Én nem voltam misén. Kétszer térdelünk le a templomban, és az első letérdelésnél, ugye az átváltoztatásnál, mindenki letérdelt a templomba, elég sokan voltunk egyébként, egy 4-500 ember. Én meg álltam, mert fogalmam nem volt, hogy ki előtt kéne letérdelni. Egy-kettő nem az én élethelyzetem, testhelyzetem az, hogy én térdelgessek. És akkor jött a második, az áldozás előtti térdelés, és én akkor se térdeltem le, mert változatlanul az égvilágon senki nem volt ott, aki előtt nekem ezt itt kellene csinálnom. Elindultunk, odaértünk Medjugorjeba, és akkor ott jött az esti szentmise, az első esti szentmise. És akkor megint az első letérdelés, és akkor megint mindenki térdelt, több ezerről, egy ifjúsági találkozóról beszélünk. Én meg álltam. Mire lettem volna nyitott, mikor nem volt mire nyitni ateistaként? És akkor ugyanennek a misének a második letérdelésénél megint mindenki letérdelt, és én arra emlékszem, hogy azt mondtam ki hangosan, félhangosan, hogy talán csak én hallottam, hogy én nem térdelek le. És abban a másodpercben ráestem térden a bulvára, szúrós kavicsok vannak ott, és abban a, mondanám, hogy másodperc, de az nagyon nagy idő intervallum, ezred másodpercben tudtam, hogy van Isten. Tudtam, hogy van Atya, tudtam, hogy van Jézus, tudtam, hogy van Mária. Tudtam, hogy egész életemben szeretve voltam. Tudtam, hogy végig kísértek egész életemben. Tehát a másodperc töredékének a töredéke idő alatt lettem hívő. És olyan mértékben lettem szerelmes Istenben, nem tudom elmondani, hogy mennyire. Mindjárt jön a... könnyen, tehát hogy olyan mértékben lettem szerelmes Istenbe, a Szent Háromságba, hogy elmondani nem tudom. És még azelőtt egy százezred másodperccel az én ateista világom volt a valóság, ami mellett kiálltam, egy századezred másodperc után pedig Isten volt a valóság. Az egész annyira természetesen zajlott, semmi megdöbbenést. Olyan természetesen lett ez csinálva, nem tudok rá hasonlatot mondani, hogy az volt a természetes, hogy most ez van. Akkor ott a másik kolléganőm is megtért, ugyanezen alkalommal. Ez a hívő kolléganőnk, akit ugye lebutáztunk egy kicsit, meg egy kicsit úgy lenéztünk a hitéért, az ő érdeme. Ő volt az Isten angyala, ha így mondom, aki kivitt két hitetlen embert, és ott mind a ketten megtértünk, és aztán ebből egy elég hosszú barátság keletkezett. És a dolognak még a következő kimenetele volt akkor, hogy én ugye szeretek úgy rögtön mindent megkapni, és akkor, amikor ugye így megtértem azon a misén, akkor fölálltam, és azt láttam, hogy mindenki áldozik. És akkor én is rögtön szerettem volna áldozni. Mondta a kolléganőm, a hívő, hogy csak azok áldozhatnak, akik voltak első áldozók, és gyóntak is. És eltelt egy nap vagy kettő, míg nekem beugrott, hogy te jó ég, én voltam első áldozó. És akkor most gyónunk, de hát ugye életgyónás, 28 év bűne. Elfogadtam, hogy amit addig nem tartottam bűnnek, az rossz. Ez nem jó. Még a mulasztásaimat is pedig, hát azért sokszor azt kevesebbnek tartottam annak idején. Az, hogy valamit nem csináltam meg, az nem volt akkora bűn, mint amit megcsináltam. Fontosnak tartottam azt, hogy elmondjam, mert elhittem, hogyha elmondom, akkor az eltűnik. És ha nem mondom el, akkor nem tűnik el. Jó hosszú lista lett, amit írnom kellett. Voltak benne igen cikis részek is. Egy olyan atyának szerettem volna gyónni, aki nagyon szimpatikus, de lehetőleg nem látom többet. Ő se engem. Volt velünk két erdélyi atya, és az egyiket kiválasztottam, és megkértem őt, hogy vállalná-e, mert hogy én nekem ez most nagyon hosszú lett. De mondta, hogy vállalja. Egy nagyon alázatos, csodálatos atya volt. Bementem a gyóntató fülkébe a magam listájával, és mondtam, hogy segítsen, mert fogalmam nincs, hogy mit kell mondani. És akkor azt mondta, hogy mondjam azt, hogy gyónom a mindenható Istennek, és neked, atyám. És én azt mondtam, hogy gyónom a mindenható Istennek, és én elkezdtem sírni. És én legalább fél órán keresztül csak sírtam. Semmi más nem tettem, mint sírtam, és néztem az atyát. Nagyon jó volt, hogy oldalról volt, nem nézett. És én sírtam, és amikor egyszer csak úgy nem elmúlt a sírás, hanem úgy apadt, vagy hogy mondjam én, csökkent, és akkor elolvastam a bűneimet, akkor még a végén is sírtam, meg bele is sírtam közben, és akkor engem feloldoztak, kijöttem a gyontatófülkéből, és na az, azt nem tudom leírni, hogy az milyen. Az volt valami nem tudom, tehát hogyha ült már rajtad elefánt, és levették. Szoktam, hogy a lábamon húzom a békjót, de nem, mert ez egész testemen rajta ült a bűnöm. Mondhatom, hogy 28 év bűne. És egyszerűen ez eltűnt. És az érdekes az, hogy nem tudtam mit kezdeni ezzel. És jött bennem egy akkora űr, hogy félelmetes volt. Oda rohantam a kolléganőmhöz, és mondtam neki, hogy én most gyontam, és nagyon jó, de most olyan üresség van, hogy nagyon félek. Félelmet éreztem nagyon sokáig, ezt az percekbe számolunk, tehát azt mondom, hogy egy óra vagy két óra, nem napokról beszélünk, és arra emlékszem, hogy mentünk körbe, és megtanította nekem a Szent Mihály arkangyalt imát, és mentünk körbe a templom körül, és mondtam, hogy mondjad, mert még mindig nem tudom megjegyezni, hogy mit kell mondani, és akkor ő mondta előre, én meg mondtam mellette, és ismételtem, hogy ez a félelem eltűnjön. És akkor úgy eltűnt. Utána elmehettem szentálozni, és ez jó volt. Boldog voltam, kimondhatatlanul boldog voltam, hogy áldozhattam. A gyónás az volt az a kézenfogható, ami látható, amit csináltam, de azt kell, hogy mondjam, hogy az én igazi Isten élményem az volt akkor, amikor ott a Murmáról leestem. Most 54 éves vagyok, és egyre inkább veszem csodának ezt a dolgot. Most kezdem el azt mondani, hogy te jó ég, mi történt velem. Most kezdem el felfedezni, hogy tényleg akkor az hogy történt. Hogyan éltem meg? A saját életemre való rácsodálkozás. Hogy igen, rengeteg kérdésre kapok választ így utólag. Akkor teljesen természetes volt.
Ez majdnem olyan, mint egy dimenzió utazás.
Tényleg nagyon misztikus. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon természetfeletti és tényleg isteni csoda. Az érdekessége még ennek a visszafelé csodálkozom az életemre, hogy egy atya beszélt a különböző csodákról. Sorolta ugye a természeti csodákat, gyógyulásokat, meg még egyéb, amit elfejtettem, és a következőt mondta, hogy vannak erkölcsi csodák. Kérdeztük, hogy mi az, hogy erkölcsi csoda, és azt mondta, hogy hát ez például az, amikor valaki egy másodperc alatt megtér, mint Szent Pál. És ez tényleg most történt 3 hónappal ezelőtt, és én 28 éves koromban tértem meg, és most tudtam meg, hogy az enyém az egy erkölcsi csoda volt. Én tudtam, hogy csodát tett velem az Isten, azt nem tudtam, hogy ennek neve is van. Túl azon, hogy szerettem Jézust, és szerettem Istent, és mindenkit szerettem, aki ehhez ott fönt tartozik, tehát a szenteket megértettem, én azon mód megszerettem az egyházat, aki addig taszított engem, és teljesen máshogy láttam most már azokat, akik a templomba mennek. És szeretem a papokat is, és elfogadom, hogy emberekből áll az egyház.
Az, hogy megtapasztaltad Isten valóságát, miután hazajöttél Medjugorjéból, mennyiben alakította az életedet?
Én, aki ott ugye 10 másodperc alatt megtértem, ott töltöttem 6 napot, vagy 5-öt még annak idején, és utána még 8-szor jártam ott. Frissen beiratkoztam a Ward Mária hitoktatóképzőbe, úgy gondoltam, hogy én hitoktató leszek. És én el is végeztem, nagyon szerettem. Most azt gondolom, a Jóisten azt mondta, hogy telerakom a szívedet velem, add tovább. Most ugye a szívedet tettem tele, de most egy kicsit az agyadat is tele tesszük dogmatikával, meg egyháztörténetem, meg mi egymással. Akkor rögtön hitoktattam 1-2 évet, aztán gyesre mentem, és most 4 éve megint hitoktatok. Medjugorjéból. Hívőként jöttem haza, akkor még élt az anyukám, és akkor mondtam neki, hogy anya, megtértem, és Isten és Jézus, elmondtam, hogy mi történt velem. Anyukám nézett, és mondta, hogy jól van, kislányom, mindig bízott bennem egyébként, azt nagyon szerettem benne, hogy mindig bízott bennem, és akkor is mondta, hogy jól van, kislányom, értem én, hát ez így rendben van. De mikor fogsz ebből meggyógyulni, mondta, és elkezdett egy picit sírni. Gyakorlatilag ugyanazt kaptam a családomtól, amit én annak idején a kolléganőmnek, meg egyébként az egész hívő népnek adtam, tehát engem néztek butának a családban, de aztán megszokták, látták, hogy ez nem egy múló szeszély, sőt, egy hozzám nagyon közel álló ember is azt mondta, hogy ez csak nálad olyan, mint az összes többi, amit eddig csináltál, és aztán látta, hogy nem, és ő is megtért, tehát elkezdték elfogadni a környezetemben, hogy megtértem. Teljesen természetesen lettem hívő ember. Attól kezdve olyan bűnöket nem csináltam, amit azelőtt, és természetesen csináltam olyanokat, amit azelőtt, csak most már meggyóntam. Tehát azért tökéletlen vagyok a mai napig is, úgyhogy ez hozzátartozik az emberségünkhöz. De törekedtem a jóra, és a mai napig is törekszem a jóra.
A beszélgetés elején elmondtad azt, hogy hogyan vélekedtél a hívő emberekről. Most hogyan látod azokat, akik még úgy élnek, mint ahogy te Hajdanán éltél?
Bennem mindig az van, hogyha a Jóisten 28 évet várt rám, nagy türelemmel, és nekem addig ő szabad akaratot adott, várt rám és magához édesgetett. Most általában azt gondolom, hogy Isten mindenkit elérhet. Azt gondolom, hogy minden embernek megvan az a pillanat az életében, amikor találkozhat Istennel. Akik nem akarnak megtérni, mondanám, hogy sajnálom őket, de nem úgy, hogy lesajnálom őket, hanem azt mondom, hogy ők nem a valóságban élnek.
Amiről úgy gondolják, igen, hogy az a valóság.
Igen. Valamiük nincsen. Nincs boldogságuk, nincs reményük. Próbáltam visszaemlékezni, hogy nekem volt-e reményem. És igazából jövőm se nagyon volt. Arra emlékszem, hogy hitetlenként nem foglalkoztam a jövővel, hogy mi lesz a jövőben, halál, vagy nem tudom, bármi probléma. Annyira mának éltem, és annyira vakon. Most már biztos vagyok benne, hogy ez egy elnyomott gondolat volt bennem. Lehet, hogy nem is mertem messzebbre nézni. Azt gondolom, igen, a remény, a szépség, a jóra való nyitottság az, ami nekik nincsen, és ilyen formán rossz nekik, hogy nincsen.
Erik, Istennek mindenki számára van egy személyre szabott ötlete.
Biztos vagyok benne, hogy van.
Mint ahogy benne számodra is volt.
Igen.
Kedves hallgatók, Vitai Katalin tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része a honlap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található Tanúságtétel csempére kattintva.